Nincs alternatíva, és nem is volt. Már 2010-ben se volt alternatíva a kétpárti, a magyar kétpárti rendeződés. A Most Híd már 2010-ben is csak úgy tudta megugorni az 5%-os küszöböt, hogy ott jelentős számú szlovák szavazatot vonzott be, vagy hozott be. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez a mostani lépés egy szükségszerű és elkerülhetetlen minden szempontból.
Üdvözlöm kedves nézőinket, extra adással jelentkezik a Nagyító. Kollák Zsolt mellett ezúttal Csonka Ákos publicista a stúdió vendége. Köszöntelek titeket!
Szervusz Krisztián,
szervusztok! Szervusz Krisztián, köszöntöm a nézőket!
Kezdjük talán a szlovák belpolitika elmúlt néhány hetének alakulásával. Azért érdekes felmérések megjelentek, folyamatosan jönnek az új közvéleménykutatások, a Fókusz, az ACO, vagy a Vox Politico nevű hát ilyen közösségi oldali közvéleménykutatás, ami nagyon érdekes eredményeket produkál. Beszéljünk egy kicsit a tendenciákról. Ákos talán kezdte, mint első vendég. Mit gondolsz, milyen folyamatokra hívnád fel a nézők figyelmét? Mi az, amire érdemes figyelni?
Egy új hullámot figyelhetünk meg a közvéleménykutatások tekintetében, amik nagyon érdekes módon sokszor ellent mondanak egymásnak. Tehát válogatja azt, hogy melyik közvéleménykutató hogyan mér, de az egyes pártok között elég nagy, vagy eredményei között elég nagy differenciák vannak. Ami számomra, és úgy gondolom, hogy a Mahét stúdiójának a nézői számára nagyon érdekes, hogy már elkezdték mérni a szövetséget egységként. Tehát a szövetség számainak a eredményei tekintetében nincsenek akkora differenciák, mint mondjuk például az Olano, ahol igen, van, amikor 6-7% különbséget is meg lehet figyelni, attól függően, hogy a Vox, a Polis, vagy éppen az ACO méri őket.
És ennek, bocsánat, nem az azok, hogy egyszerűen több szavazójuk van, és emiatt a nagyobb kilengés?
Nem, ez elsősorban az én véleményem szerint a politikájuknak köszönhető, hogy amennyire főleg Matovics politikájára és kommunikációjára, nem is politikájára, inkább kommunikációra jellemző a kilengés, ez szinte heti, sőt havi szinten más érzelmeket és más véleményeket váltanak ki a szavazóikból, ezért nagyon nehéz őket pontosan behatárolni, illetve mérni.
Mielőtt rátérnénk a magyar pártokra, vagy Ákos mondta, most már csak egyetlen alakulóban lévő magyar párt van, kicsit a szlovák pártokról beszéljünk, meg a nagy politikai esélyeikről. Ugye a HLAST most már hetek óta, sőt inkább hónapok óta folyamatosan az élen mérik, ha most tartanák a választásokat, valószínűleg Pellegriniék meg is nyernék. Mit gondoltok, ha reméljük, lezárul a járvány, vége lesz ennek az áldatlan állapotnak, és tulajdonképpen téma nélkül, és itt tegyünk egy kérdőjelet is, téma nélkül maradhat az ellenzék, tehát várható az, hogy a kormány megerősödik a kihívás, a járvány jelentette kihívás hiányában?
Ugye ez az a kérdés, hogy a járvány okozta következményekkel csak akkor fog szembesülni az ország, amikor az egészségügyi kockázatokat már elhárulnak. Tehát nem napi szinten azon fogunk aggódni, hogy mi magunk megbetegszünk, vagy sokkal inkább azon, hogy a szeretteinket elveszítjük. És akkor fogunk azzal szembesülni, hogy a vállalkozások csődbe mentek, a tartósnak ígérkező gazdasági következményekkel pedig együtt kell élnünk. Tehát én azt gondolom, hogy a következő hónapok még inkább a kármentésről fognak szólni, viszont hosszabb távon, ha ez a kormány tartósnak ígérkezik, és a minimális túlélési ösztönt mutat, meg bölcsességet, ami eddig azért nem feltétlenül volt igaz, akkor megvan az esély arra, hogy növekedjenek a kormánypártok, és leginkább ez a növekedési potenciál az Olanóban van benne. Ugye arról beszéltünk már korábbi műsorokban is, hogy az SZSZ kapcsán látjuk ezt a támogatottsági plafont. Ebben már többször beleütközött az SZSZ. Tehát ők egy középparti tartományba tudnak beleragadni, viszont az Olano a legutóbbi választáson igazolt, hogy nagy párt is tud lenni. Viszont ahogy Ákos is fogalmazott, nagy a hullámzás az ő támogatottságukba, és ez összefügg azzal a érzelmekre ható, gyakran kiszámíthatatlan politizálása, ami leginkább Matovics részéről mutatkozik meg. Ugye Matovics ennek a pártnak az arca, mai napig. Hiába Heger a miniszterelnök, amikor Igor Matovics viszi a politikát, Isten igazából, látjuk most az adóreform ügyét, vagy akár a Sputnik vakcinák kérdését. ha egy kérdésben nem úgy jön ki a lépés, ahogy Matovič számol vele, akkor talál egy újabb frontot, és ez az adóreform kérdése, ez megint alkalmas arra, hogy összeugrassza a koalíción belül a pártokat, igen, és egy új frontot tudjon nyitni. És
azért erre a sajtó is rájátszott, ha megfigyeltek, hát arról írtak már jó előre, hogy 25%-os áfa emelést, vagy 25%-ra való áfa emelést fontolgat Matovič, amit ő maga ki sem mondott, le sem írt, csak valahogy ez jelent meg, mert hogy ez szivárgott ki kormánykörökből.
Igor Matovič láthatóan rájátszik a liberális-konzervatív ellentétre, és a sajtó erre azonnal ugrik. Ez egy valamennyire új jelenség a szlovák politikában, nem mondom, a teljesen novum, de érzékeli Igor Matovič az ebben rejlő lehetőségeket, és ő láthatóan a konfliktusok embere, a konfliktusok éltetik, és a választói is ilyen módon tudnak vele azonosulni. Lezárva a mondatot, Igor Matovič egy megosztó személyiség, vannak követői, akik rendkívül szorosan kötődnek hozzá, de legalább ennyi negatív indulatot is kivált, és ez mutatkozik meg az Olano hullámzó támogatottságában.
Ákos, te hogy látod a kérdést? Létezik Olano Matovič nélkül? Létezik-e Matovič Olano nélkül? Hogy látod az ő személyét mondjuk az elmúlt másfél évben?
Elsősorban az Olano ráépült, tehát ez Igor Matovič egyszemélyes projektje. Ugyanakkor elkezdett kialakulni egy politikai közösség, ez vitathatatlan. Viszont az, amit a Zsolt is mondott, ez nagyon érdekes, attól egyáltalán nem tartok, hogy az ellenzéki pártok, vagy bármelyik párt téma nélkül maradna a jövőben, mert igazából, ha vége lesz a járványnak, igazából csak akkor kezdődnek a problémák, amit a Zsolt is mondott, hogy a gazdasági problémák óriási nagy hullámokat fognak vetni az ország gazdaságában. Na és attól, hogy Matovič már nem miniszterelnök, hanem pénzügyminiszter, még érdekesebb képlet állhat elő, hiszen ugye a gazdasági miniszter meg Sulik, tehát és a két domináns politikus között voltak eddig is a legnagyobb törésvonalak. Ha még gazdasági témák is előállnak, már pedig előfognak.
Hát vagy itt ez az áfa ügy most például.
Vagy akár már mint az áfa ügy, pedig még ugye a gazdasági következmények még annyira nem érzékelhetőek Szlovákiában. Akkor én attól tartok, hogy itt további konfliktusok várhatóak.
Azt jól érzem, hogy erre azért a sajtó is jó alaposan ráerősít. Ha belegondoltok ebbe az egész áfa ügybe, az egy Facebook posztból indult ki. Matovič posztolt valamit a Facebookon, azt fölkapta a szlovák sajtó, annak is inkább a liberálisabb fele, amire aztán jöttek a nyilatkozatok először az SZSZ-től, ugye Szulikéktől, aztán az Aludyitól, és mindenki szitte ezt, hogy micsoda maraság 25%-ra emelni az áfát, ami egyszer mondom, le sem volt írva ebben a posztban, ahol Matovič ráadásul nagyon fontos problémát vetett föl, amit talán még soha senki az elmúlt 30 évben Szlovákiában, a demográfiai kihívásokat. Mondhatnánk, hogy Matovič sokat jár Budapesten és a Karmelitában, így szedi össze az információ morzsákat és a fontos dolgok meglátását, de a kérdés azért maradt, tehát minthogyha itt ezt a Sulik versus Matovič konfliktust még kiélezni is igyekeznének a mondjuk így a liberális oldal.
Igen, de ezt maga Matovič is igyekszik élezni.
Ja, hogy ennek ezt azért, örül is
ezek
szerint úgy
gondolom. Láthatjuk. Aha. Lehet egy ilyen forgatókönyv egyébként Matovič fejében, ahogy mondtam, a konfliktusok éltetik. És előbb volt egy érdekes kérdésed, hogy létezhet-e Olano Matovič nélkül. Azt gondolom, hogy Matovič és az Olano érdekei jelen pillanatban már nem feltétlenül azonosak. Heger ugyanis a stabilitás híve, és hát nyilván az Olano frakciójában nem tudjuk hányan, szorosan kötődnek Matovičhoz, akik tűzön vizen át őt követnék. Ennek egyébként megvan az előzménye, ugyanis az a választási lista az úgy volt összeállítva, hogy azok az emberek szorosan kötődtek Matovičhoz. És ez a kormányválság idején is azért megmutatkozott, hogy viszonylag stabilan az Olano frakció kitartott Matovič mögött. Ugye voltak hangok, amelyek ebből kibeszéltek. Na most az emberből úgy fölmerül, hogy viszont milyen logikája van annak, hogy a kormány alig, hogy átvészelt egy elég súlyos válságot, hiszen közel került a felbomláshoz, most újra egy ilyen szétfutó erők mentén működne. Tehát az ember úgy nem igazán világos számomra sem, hogy Matovičnak mi érdeke most a konfliktusok szítása. Valószínűleg abból fakadhat mindez, hogy a saját politikai profilját emellett képzeli el, láthatóan, olyan a konzervatív ideológiához köthető témákat vett föl, ilyen a demográfia, ehhez rendeli a családpolitikát, ehhez rendeli akár az adóügyeket, és persze nyilván van egy minta, mi is látjuk ezt a magyar mintát, erre mint a vörös posztóra ugrik a szlovák liberális sajtó természetesen, és Matovič számára kész a politikai üzenet. Ő az, aki ezeket a fontos kérdéseket felveti, ő tematizál, ő viszi előre ezeket a dolgokat, miközben a konfliktusokban él, és erre a sajtó is ugrik. De hozzátegyem, és ezzel lezárnám, hogy ez feszültségekhez vezethet a kormányhoz, növeli a bizonytalanságot, hiszen láthatóan Szulik erre ugrik, és kénytelen valamilyen módon reagálni.
Következő kérdés mind a kettőtökhöz szól, és mind a kettőtöktől rövid választ várnék, aztán megyünk tovább a következő témára. Mennyire gondoljátok Matovics részéről őszintének ezt a konzervatív beállítottságot? Konfliktust keres, ahogy itt Zsolti mondta, vagy utalt rá inkább, vagy ő tényleg meggyőződésesen hisz is ezekben a dolgokban? Ákos.
Én úgy gondolom, hogy az értékrendje az konzervatív, viszont a jelleme, a szellemi személyisége viszont keresi a konfliktusokat.
Tehát mind
szóval
a kettő
nem zárja ki egymást, úgy gondolom. Az értékrendje lehet, az csak éppen szeret.
Igen, veszekedni.
Szeret a kocsmában pofonokat osztani.
Igen, és kap is eleget, Zsolt, tőled is egy
csak
rövid
annyi,
választ várnék.
Ez egy új jelenségnek tűnik sokak számára a szlovák politikában, azért hozzáteszem, nem teljesen most fedezték ezt fel, hogy ideológiák mentén lehet csatározni, de itt nem szoktuk meg azt a sokszor már polgárháborús légkört, ami a magyar közéletet azért már tartósan meghatározza. Ezért úgy sokan fölkapják erre a fejüket, és Matovics ezzel jól játszik ezekkel a lehetőségekkel, ugyanis ebben a posztmodernnek mondott politikai térben nem mindig a politikai teljesítmény a fontos, hanem az, hogy ki tud erről leghangosabban beszélni, és ebben Matovics
a legzseliális.
Igen.
Menjünk is tovább, akkor maradjunk még itt a Fölvidéken, és akkor, ahogy beharangoztuk az elején, beszéljünk egy kicsit a formálódó magyar pártról. Mind a ketten sokat publikáltatok a témában. Talán az elmúlt 12 év, mondjuk a híd megalakulása óta, talán ez a legfontosabb esemény, amit itt az elmúlt hónapokban láttuk, és ami aztán kulminálódott a pártegyesítési nyilatkozatban, hogy végre létrejött az egyetlen magyar formáció szövetség néven. Köszönöm szépen, ez nagyon fontos, igen, mert ezt hozzám hasonlóan sokan eltévesztik. Induljunk ki, legyen az első kérdésünk az, volt-e alternatívája annak a magyar képviselet szempontjából, hogy egyetlen pártba tömörüljön a felvidéki magyarság? Mert ha ezt a kérdést megválaszoljuk, akkor innentől azok a keserű pirulák, amit sokan nem hajlandók lenyelni, ami narancsága pirula és az van rejtve, hogy most híd, az okafogyottá válik, hiszen ha amennyiben úgy, hogy nem volt alternatíva, hát akkor nincs miről beszélnünk. Ákos, mit gondolsz?
Nekem erről nagyon határozott véleményem van. Nincs alternatíva, és nem is volt. Már 2010-ben se volt alternatíva a magyar kétpárti rendeződés. A Most Híd már 2010-ben is csak úgy tudta megugorni az 5%-os küszöböt, hogy ott jelentős számú szlovák szavazatot vonzott be, vagy hozott be. Tehát ha csak a magyar szavazatokra épített volna mind a két formáció, akkor már 2010-ben se lett. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy ez a mostani lépés egy szükségszerű és elkerülhetetlen minden szempontból.
A platformpolitika? Ugye szó volt róla, bocsáss meg, a választások előtt, annak idején, hogy az Olano egyfajta ilyen koalíciós ajánlatot, ezt nem nagyon tisztáztak, annak idején nyújtott az MKP-nak, amikor még mondjuk ők 5%-on voltak, mármint nem az MKP, hanem az Olano, és aztán ugye agyonnyerték magukat. Most ettől függetlenül egy magyar platform politikának sincs létjogosultsága akkor ezek szerint?
Erre egyelőre nincsen túl nagy gyakorlat. A magyar térfélen szinte egyáltalán nincs ennek hagyománya vagy gyakorlata. Hogy hogyan fognak működni a szövetségen belül ezek a platformok, ezt én úgy gondolom, hogy majd az idő fogja eldönteni, és ami a legfontosabb az alakuló pártban, a szövetségben, az, hogy a különböző erőviszonyokat most egymás között próbálják a pártok lemeccselni, és mindenki minél többet szeretne fogni, úgy, mint egy példával éljek, mint a Forma 1-ben a szombati időmérő edzés. Most van nagyjából az időmérő edzés a pártjaink tekintetében.
Ákos, bocsáss meg, túl sok szabad edzést láttunk ebben a tekintetben.
Hát gyakorlatilag az elmúlt 10 év egy nagy szabad edzés volt.
Ez jó.
Aztán miután majd meg lesznek a rajtpozíciók, az első komolyabb megmérettetés, hogy ez most a parlamenti választás, vagy már a megyei és a helyhatósági választás is ki fogja alakítani, azt majd meglátjuk, de nyilvánvalóan a végső formációt és az alakot, azt a választók fogják kialakítani.
Ákos egy kicsit talán a következő kérdésemre válaszolt, amit még föl sem tettem. Én eredetileg arra gondoltam, és akkor Zsolt, térjünk ki erre, hogy alternatíva lehetett volna a magyar érdekképviseletnek egyfajta ilyen platformpolitizálás egy szlovák mozgalmon belül. És akkor Zsolt válaszol, és aztán Ákos, ha gondolod, akkor
hát ugye a két háború között ennek van hagyománya, vagy volt hagyománya. A nagy csehszlovák pártok holdudvarában mentén kialakultak magyar platformok. Az akkori magyar választók ezt nem igazolták vissza. Voltak ugyan szavazóik, és abszolút számban ez nem is volt kevés, de hogyha összevettük az etnikai alapon szerveződő pártok, az akkori fogalmak szerint az őshonos felvidéki kisebbségeket vagy nemzet részeket tömörítő pártok szavazatarányával, akkor ez messze elmaradt, sőt, még a kommunisták, amik akkor még a magyar nemzeti érdekeket is felvállalták Trianon után, ütközve ugye a Szovjetunió intuíciójára a győztes hatalmakkal, tehát nagyon sok szociális kérdés, mi egyebet, még azok is előzték ezeket a platformokat, ahogy akkor nevezték aktivista magyar csoportosulásokat. Most ugye a 90 utáni politikai fejlődésben erre nem láttunk példát.
Hát talán hiszen a VPN, idősebb Dimesi úr pártját lehetne mondani.
Igen, de hát elindultak a választáson, de nagyon kudarcos volt ez a szereplés. Valóban. Ugye a 90 tájékán már ugye felmerült a kérdés, hogy nemzeti alapon szerveződjenek, ahogy az együttélés is az MKDM elindult, illetőleg a független magyar kezdeményezés a szlovák térfélen kereste a boldoglást, hogy velük együttműködve. De ott sem volt még szó különösebben egy ilyen, mint ahogy később a Hídnál, vegyes párti politizálásról. És ahogy mondod, ennek a platform politizálásnak, vagy aktivista irányvonalnak egyetlen, ám de csekély visszhangjú példáját látjuk a 30 év történelméből, és ez valóban ez a úgynevezett hosszú nevű mozgalom, a magyar népi mozgalom a megbékélésért és a jólétért.
Ezt megnézted, megnézted adás előtt, vagy ezt tudtad fejből?
Hát ez valahogy én belém belésődött szakmai ártalom. Igen, még szemem előtt van a 98-as választási lista, amikor ugye megtartották a parlamenti választást, és utána rendezték volna az önkormányzati választást, és a szemem előtt van, ahogy a mindenki megbotránkoztatására a Zelovac oldalán, tehát a zöldségbolt oldalán kifüggesztve a hosszú nevű pártnak a választási listája, és megütközve láttam ott a szereplőknek a nevét. Na, de zárójel bezárva. A Mecsiári korszak bukása aztán ezt a történetet el is felejtette velünk. Most viszont egy új helyzet nyílt, hát ne felejtsük el, 2020 óta példátlan módon először nincs szervezett képviselet a magyarságnak a pozsonyi parlamentben, és ez sokakban azt veti föl, hát gyerekek, valamit rosszul csináltatok eddig, ugye? Tehát itt valami új megoldásokban kell esetleg gondolkodni. Viszont Ákoshoz azért egy nagyon fontos dologban csatlakoznék, az alternatíva kérdésében, hogy mit akarhatunk mi felvidéki magyarok, mi lehet az a hatékony érdekképviselet, amit meg tudunk valósítani. Szerintem a 2020 februári választásnak van egy nagyon fontos üzenete. Ezt azért úgy ne felejtsük el, ez mindenkire igaz. Ha nem lesz egy magyar lista, amit a felvidéki magyaroknak kínálnak politikus barátaink, akkor nem fogunk bejutni a parlamentbe, és nem lesz szervezett képviseletünk. Na és ennek az alternatívája, bocsáss meg, egyetlen mondat, az, hogy igen, az lehet, az is egy megoldás, hogy szlovák pártok mentén létrejönnek ilyen magyar tagozatok, platformok, Isten tudja, hogy fogják őket hívni, és akkor majd úgy fogjuk a konzervatív meg liberális vitáinkat lefolytatni, hogy egy nagy szlovák párt oldalán, erre ugye adódna az Alanó, és aztán erre is meg lenne a reakciója a magyar, hát mondjuk liberálisabb irányba tájékozódó
választóknak. Matovics magyarok és Pellegrini magyarok lennének.
Igen, megelőztél.
Arra akarsz kiukadni.
Igen. Hát ez az alternatíva. Mindig van a politikában ugyanis alternatíva. Csak van, ami az ember számára szimpatikusabb, meg van, ami kevésbé szimpatikus. Hát a kedves választó is el tudja dönteni, hogy számára melyik a szimpatikusabb. Az egységes magyar párt, amely erőt tud felmutatni. És ugye azért egyet ne felejtsünk el, a kisebbségi politizálásnak van egy örökérvény igazsága. Akkor hallgatnak meg minket, ha egyáltalán beszélünk a dolgainkról. Ez úgy valahogy elfeledkeztünk az elmúlt időkben. Tehát valami kritikák azért jogosak. Tehát aki hangosan felvett témákat, azt nem véletlenül hallgatják meg. Hát valami jogban ezt nem tettük meg eddig. Vagy azért, mert parlamenten kívül voltunk, és a vegyes pártnak meg más elfoglaltságai voltak időközben, mondjuk megszavazni a Hibusz törvényt. Hát ilyen is van.
Bocsáss meg, hogy félbeszakítottam, szóval hoztad a Most Hidat, a himnusz törvényt, ez rendre előkerül most a szövetség formációja kapcsán, formálódása kapcsán, hogy lehet a himnusz törvényt megszavazókkal együttműködni. Ákos, mit gondolsz?
Komoly kihívás elé állítottál. Nem szeretnék mindenféle klisékkel, alibista szövegeket mondani. Egy dolgot tisztázni kell. A Most Hídban végbe ment egy komoly garnitúra váltás. Tehát már nincs ott Bugár Béla, nincs ott...
A háttérben sincs?
Hát én nem látok be a háttérbe, de...
De a kommentelők se mondjuk, akik ezt kommentelik, hogy Bugár Béla irányít a háttérből.
A Most Hídnak nem érdeke az, hogy visszahozzák Bugár Bélát a politikába, mert tudják, hogy ez vörös posztó az MKP számára, és ez véget vethet bármi nevű formálódó együttműködésnek. Tehát voltak sarkalatos kitételek a választók, az MKP és a szövetséges pártok részéről, akik nem szerepelnek, nem vehetnek részt ebben a formálódó szövetségben. Az egyik ilyen Bugár Béla, és még vannak jó páran. Ha megnézzük a mostani garnitúráját a Most Híd vezetőségének, akkor jobbára olyanok alkotják, akik az elnökön Solymos Lászlón kívül korábban nem voltak parlamenti képviselők, ezért gyakorlatilag ők nem is szavazták meg a himnusz törvényt, de távol álljon tőlem, hogy én aztán a Most Hidat mentegetném, vagy mosdatnám. Szóval, de ahhoz, amit a Zsolt is mondott, hogyha végre a felvidéki magyarságnak egyetlen egy alternatívát kívánnak nyújtani, abba bele kell csatornázni mindenkit.
Mondd csak.
Fél mondat. Már az előző héten is arról beszéltünk, hogy a józanészt kérjük számon a kedves választókon, vagy hát gondolom a nézőinken is, akik választók. És hát nekem mindig ezzel az a bajom, hogy megnézzük, ahogy a politikusok viselkednek.
Ja, hogy ott is hiányzik.
Hát az irracionalitás az a szlovákiai politikának az alaptörvénye. Miért gondoljuk azt, hogy a választó az majd lelkesedni fog ilyen patetikus gondolatokért, hogy magyar egység, meg egyetlen magyar párt.
Dolgozni kell.
Meg hát ugye, aki magyar, az velünk tart. Hát ezért nem lelkesedni kell, hát vegyük már észre, amit mozgósításnak szánnak üzeneteket a politikusok, az néha abba a falba ütközik bele, hogy már egyszerűen bizalmatlanok vagyunk. Mi magyar választók csalódtuk, ez a nagy igazság. Az előző 30 év az egy kudarc történet, nem sikertörténet, kudarc történet. Abszolút számban fogyunk, a lehetőségeink mindenhol beleütköznek a szlovák nemzetállam falába, és időközben már az önvédelmi reflexeink is kezdenek elmúlni, mert a 90-es években még a bőrünkön éreztük az asszimilációs nyomást, mostanra meg ilyen jó pofit mutat felénk a szlovák nemzetállam, ezt mindegy ki másképp csomagolja, Pellegrini mediterrán lazasága, hogy egy interjút idézek, oldja ezt.
Ezt Orbán mondta
igen,
a mostani interjúban.
Meg Matovics, hogy is katolikus kedvessége. Igen. Igen. Tehát ezek a dolgok így ezt oldják. De nem veszük észre, hogy mi van, gyerekek. Mi van? A helyzet különösebben nem változott. Szlovákia nemzetállam maradt. Az asszimilációs nyomásokkal furmányosabb rajtunk. Mi magunk esünk ennek bele sokszor az önkéntes csapdájába, mert hogy az asszimiláció nem csak erőszakos lehet, hanem önkéntes is. A dolgok ilyen természetesen mennek. Mi meg egyre kevesebb levegőhöz jutunk, és sokszor még csak nem is kérjük azt a levegőt. Na ez a nagy igazság. Valahol itt van a magyarázata, hogy miért nem természetes az, hogy magyar pártba gondolkodjunk. Hát mert gyerekek, eltelt 30 év kudarcokkal ötvözve.
Engedjél meg egy gondolatot ehhez, amit mondtál Zsolt, hogy a csalódás.
Igen.
Tehát úgy csinálunk, mintha a csalódás az csak a magyar politikával kapcsolatban lenne. Tehát ez a 30 évben a csalódás, szóval csalódtunk a politikába, csalódtunk az MKP-ba, a Moszítban, stb. Az egy általános szófordulattal vált a felvidéki magyarság szókészletébe. Na de most gondoljunk bele, most vonatkoztassunk el, hogy nem magyar szavazók vagyunk, hanem egy szlovákok. A szlovákoknál nem ez? Vagy a föld bármelyik pontján nem ugyanez a tendencia jellemzi? Mert az, hogy én szavazok egy pártra, egy politikusra, egy formációra, nyilvánvalóan a legjobbat képzelem el. Aztán miután az nem tudja megvalósítani annak csak a töredékét, vagy ne adj Isten semmit a programjából, akkor jön a csalódás. Gondoljunk csak vissza, 2020 parlamenti választás előtt. Mennyien mondták, hú, a Matovics az így, meg úgy, meg amúgy. Rengeteg magyar szavazó, meg szlovákot is természetesen kapott. Most azok az embereket, ha megkérdezzük, mit mondanak? Hát, ez hallani se akarnak a Matovicsot.
Ákos, szerintem ez ott volt, ott kezdődött, ott fordult meg, amikor elkezdték a pálcikákat az orrba szurkálni, és az emberek az ilyet nem szeretik, és Matovics ebbe beleállt. Tehát sok-sok magyar emberrel ott beszélve, nem ez nála vitatom. Nagyon...
Egy dologra szeretném kifuttatni a gondolatmenetet, amit elkezdtem. Az, hogy a magyar pártok tekintetében, vagy a magyar párt tekintetében sokkal szűkebb a paletta, amire ki lehet vetíteni az emberek csalódottságát. Mert azt mondják, hát én többet rátok, nem szavazok, mert csalódtam.
Jó.
A szlovák pártok tekintetében viszont van egy sokkal szélesebb paletta, sokkal több szereplője van a szlovák politikának, amik ráadásul állandóan cserélődnek is, jönnek új pártok, megszűnnek régiek, stb. Tehát ez az általános politikai csalódottság, ez szerintem minden...
Tehát ez nem magyar
tulajdonság. Ez nem magyar specialitás, csak mi ezt érezzük a bőrünkön.
Igen, szerintem ez fontos, amit mond az Ákos, annál is inkább, mert Matovics is ennek a terméke, ennek a csalódottságnak ez emelte föl. Hát mi volt a legfőbb üzenete? Korrupció ellenesség. A korrupció pedig a tünete annak, hogy az állam nem működött úgy, ahogy kellett volna. Tehát ezt lovagolta meg rendszerkritikusan, sőt most már belevíve ezt az ideológiai töbletet, amit mondtunk. Matovics érti most jelen pillanatban legjobban ezeket a politikai összefüggéseket, nem véletlenül róla beszélünk itt idestóval 20-valahány percet. Na de hogy a magyar ügyekben, én azt gondolom azért, hogy ezzel érdemes foglalkozni, hogy ezt a 30 évet a felvidéki magyarok zöme nem sikerként élte meg. És most itt vonatkoztassunk el az anyagi részétől, mert ugye ez is felvetül, Ákos, hogy vajon általánosságban ezt a rendszerváltoztatás utáni időszakot sikerként, kudarcként, vagy abszolút közömbösen éli meg az itt élő választó. Azt gondolom, hogy éppen Lambrus Zsuzsa könyvét olvasgatva, aki kiadott most egy új könyvet a 89-90-es időszak identitás változására, hogy hogyan élte meg ezt a rendszerváltozást az akkori magyarság. Hát az első benyomások a rendszerváltozás, amikor ez lecsapódott, azok csalódással jártak. Hát gondoljunk bele, összeomlott a gazdasági rendszer, kellett egy újat felépíteni. És azért, amikor meg elkezdett volna működni ez az új berendezkedés, a újabb válságok mutatkoztak. Legutóbb ilyen volt a 2008-as válság, ami egy abszolút rendszer szintű válság volt, egy globális gazdasági válság. Szerintem ez alapvetően határozza meg, vagy változtatja meg akár a világ erőviszonyait, meg hát Közép-Európa lehetőségeit is. Meggyőződésem, most 2021-ben, amikor beszélgetünk, egy átmeneti korszak vége felé vagyunk. És azért fontos az a gondolkodás, amit például a magyar kormány részétől látunk, Orbán Viktor részéről, egyik úttörője ennek Európában, igyekszik válaszokat adni azokra a kérdésekre, amelyek ebben az új világban, új világrendben Közép-Európára érvényesek lehetnek. És ebben, és hangsúlyozom, itt a lényeg, ezt kell megtalálnunk, ebben kell megtalálni a felvidéki magyarság helyét. Ugyanis nem működnek már azok a klisék, hogy... Megy egy sérelmi politika a részünkről. Minket bántanak, kisebbségben vagyunk. Ez rossz, tehát értjük, persze. Csak ennek a viszonyrendszeréből érdemes nem kilépni, mert nem tudsz, de valahol ezt meghaladni. Olyan üzeneteket megfogalmazni az itt élő magyaroknak, amik a zsebükről szólnak, amik a megélhetésükről szólnak, egyetlen mondat, ez például egy jó üzenet volt az energiahálózatok összekötése legutóbb, mert abból csak azt látjuk, sokan ezt látják, hogy Szlovák és Magyarország 100 év után összeköti az energiahálózatát. Épp Matovics mondta ki, hát gyerekek, hát 100 éve még egy állam voltunk, aztán most kötjük össze a két energiahálózatot, ez maga a bohózat. No de ennek mi az üzenete? Forró Krisztián MKP elnök mondja ki, hogy ennek az az üzenete, hogy ahol az energia áramlik, ott munkahely lesz. És ez a felvidéki magyarságnak egy alapvető érdeke. Meg kell tanulni a 21. század nyelvén beszélni, és a 21. század nyelvén politizálni, és akkor valószínűleg ezt az értékítéletében kicsit elbizonytalanodott, csalódott, és sok minden általános problémával jellemezhető, mert ezek nem csak magyar betegségek, általános betegségek, ezzel leírt választót is meg fogjuk tudni szólítani. Ez a kihívás szerintem.
Az utolsó kérdésemre, anélkül, hogy feltettem volna, Zsolt, válaszoltál, mert amikor arról beszéltél, hogy mi volt Matovics üzenete 2020. februárjában, pont az fogalmazódott meg bennem, hogy mi kell, hogy legyen a formálódó szövetség üzenete. Egy-egy rövid mondatot így kérnék akkor tőletek, neked kell egy másodikat gyorsan kitalálnod, Ákoshoz fordulok, és aztán befejezzük a
műsort. Én egy kicsit bővítettebb, tudom, hogy folytán az idő, de kicsit bővítettebb mondatban válaszolnék erre. A nemrég megvalósult Vox Politico felmérés, amit kielemeztem, abban nagyon érdekes tendencia mutatkozott meg. Tehát a legtöbb kritika erre vonatkozóan, amit hallunk, az újságok hasábjaitól kezdve a választópolgároktól a visszacsatolások során, hogy a szakpolitikát erősíteni kell. És az érdekes, hogy ez a felmérés pedig azt hozta ki eredményeképpen, hogy az elsősorban a szövetségtől és a magyar formációtól a választók a magyar ügyeknek a tematizálását várják. Csak utána jönnek a szakpolitikák. Amit nem azt mondom, hogy tehát elég kitenni az ablakba, hogy mi vagyunk a magyarok, és jönnek a szavazatok. De ezt valahogyan egészségesen kell vegyíteni, hogy ne menjen az egyik a másiknak a kárára.
Tehát ez lehet a fő üzenet. Zsolt, egy nagyon rövid,
igen,
és legfeljebb csak egyszeresen összetett mondatot várok tőled.
Reflektálnék Ákosra, mindenképpen ebben is adóssága van a felvidéki magyar érdekképviseletnek. Határozottan, nagyon céltudatosan és következetesen kell a magyar ügyeket képviselni. Amikor fel kell vállalni a konfliktusokat, fel kell vállalni, viszont felesleges konfliktusokban nem szabad belemenni. Ugyanis az gyengíti az érdekérvényesítés lehetőségét, és ezek nem, soha nem személyi megoldások, hanem szervezeti megoldások kellene, hogy legyenek. Ezért egy-egy politikai szereplő felelőssége, hogy amikor fölvet ügyeket, az be is tudja fejezni. Ugyanis a félbehagyott ügyek gyengítik, és sokszor ellehetetlenítik, hogy egy-egy ügyet meg is tudjunk oldani. Ennyit a magyar ügyekről. Nagyon fontos, amit Ákos mondott. De abban teljesen biztos vagyok, hogy vannak választói csoportok, amiket ezen túlmenő témákkal kell tudni megszólítani, és ehhez is meg kell találni a módot, a megszólítás módját is, és természetesen a lehetőséget is, és ez a lényeg, hogy abban a helyzetbe kerülhessen ez a szövetség névre hallgató magyar párt, hogy ígérni tudjon, és ígérni persze könnyű, de teljesíteni csak, igen, akkor, hogyha ott vagyunk a parlamentben. Ezt mindenkinek meg kell érteni.
Köszönöm szépen, ez jó végszava volt a mai adásnak. Zsolt, Ákos, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.